Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéből fogom idézni az igét, a 11. verstől a 14. vers első részéig. Így hangzik. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr. Kiknek, mikor hangzott ez az üzenet Isten részéről? Jeremiás próféta leveléből idéztem, amit ő a Júdeából Babilóniába hurcolt foglyoknak küldött. Időszámításunk előtt 605-ben, majd 597-ben két hullámban deportálták Júdea lakosságát Babilóniába, és ezek a foglyok nagyon kiszolgáltatott és reménytelen helyzetben voltak. Ők nagyon reménykedtek abban, hogy a fogságuk hamarosan visszatér, hamis próféták is felléptek, hogy még teljes két esztendő is, mindenki megszabadul, de a próféta nagyon jól tudta, hogy még meg kell érniük azt is, hogy 11 évvel a második fogságra vitel után, időszámításunk előtt 586-ban a babiloniak teljesen elpusztítják a csodálatos fővárosukat, Jeruzsálemet, kirabolják a salamoni templomot és földig égetik. Tehát ezek a foglyok igazán nehéz dolgokat éltek át. És ezt a vigasztaló üzenetet küldte nekik a próféta, hogy Isten ezt mondja nekik, én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És még egyszer megerősíti, és megtaláltok engem, azt mondja az Úr. Kivonatosan olvastam ezt az ige szakaszt. Tehát akkor az a kérdésünk, hogy vajon ez csak az egykori júdabeli foglyoknak szólt, nekik nagyon bátorító üzenet volt. Ugye előzőleg a 10. versben ezt is olvassuk, ezt a konkrét ígéretet is tette Isten, ezt mondta, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, és visszahozlak titeket a helyre. Isten kénytelen volt megengedni ezt a súlyos nemzeti fenyítéket, mert csak ennek nyomán következett be az, amit itt mond, hogy egyszer csak majd kerestek engem, és meg is találtok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Azt mondhatjuk, hogy az egész Ószövetségre, az egész Izrael történetére érvényes az, amit Pál apostol a korintusi első levél 10. fejezetének a 11. versében ír, hogy mindazok, amelyek megtörténtek velük, példaképpen estek rajtuk, és megiratott a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett. Azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett bűneset óta, mióta a mi világunkba betette lábát az önzésnek a filozófiája és a gyakorlata, azt mondhatjuk, hogy azóta mi emberek mindnyájan tulajdonképpen kiszolgáltatott és reménytelen helyzetben vagyunk. Prédikátor könyvében vannak nagyon találó hasonlatok és elgondolkoztató kifejezések ezzel kapcsolatban. Idézném is Prédikátor könyve 9. fejezetéből a 14. verset. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 14. vers így hangzik. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, amelyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, amelyek megfogatnak a tőrben, miképpen ezek azonképpen megfogatnak az emberek fia is a gonosznak idején, mikor az eljön rájuk hirtelenséggel. ugye az ember nézeget mondjuk egy szép halastavat, de ha belegondol a halaknak a helyzetébe, soha nem tudják, mikor éppen éri őket a horog, vagy egy vadász terület erdőben a madarak, ahol mindenütt tőrök és kelepcék vannak, és azt mondja, hát mi emberek nem vagyunk jobb helyzetben, mint ezek a halak a tóban, mert fogalmunk sincs, nem tudjuk a jövőt, nem csak a távoli jövőt, de még a közeljövőt sem. És azt mondja, egyszer csak megfogadhat az ember, mint a halak a hálóban, vagy a horgon, vagy a madarak a tőrben, mikor a gonosz ideje eljön, és rájuk eljön nagy hirtelenséggel. És az ember önmaga tehetetlen, hogy ezekből kimenekedjen. Ugyanitt Prédikátor könyvében, a 8. fejezetnek a 8. versében pedig így jellemzi a mi kiszolgáltatott helyzetünket: egy ember sem uralkodhat a szélen, hogy feltartsa a szelet, és semmi hatalmasság nincs a halál napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság szem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát azt mondhatom ebben a kiszolgáltatott helyzetben, hogy nem tudjuk mi nagy hirtelenséggel, akármikor, akármi következik ránk. Hihetetlen vigasztalást jelent Istennek ez a kijelentése, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. Mi nem tudjuk a jövőt, de azt mondja, nekem vannak gondolataim felőletek, az egész emberiség felől is, és az egyes emberek felől is, és biztosít, hogy az nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Azt mondhatjuk, hogy az egész emberiségre vonatkozóan ez most különösen időszerű üzenet nekünk. Nem tudom, ki figyelt fel rá, de az elmúlt esztendő során, éppen tavaly júniustól 3 magyar kiváló nemzetközi hírű természettudós olyan döbbenetes jelentést adott az emberiség pillanatnyi helyzetéről, ami mindenképpen elgondolkoztató. Mondom a nevüket is, hogyha valaki utána jár. Gelencsér András, a Pannon Egyetemnek a rektora, a Veszprémi Egyetem rektora, Szalóci Zsolt, egy fizikus, és Szatmári Őrs, aki nagyon neves nemzetközi térben is, mint biológus. És egybehangzó, teljesen egybehangzó, amit mondanak, én csak röviden összefoglalom, de interjúk készültek velük, és ezek rendkívül cáfolhatatlan érvekkel támasztják alá azt, amit most én összegezve elmondok. Azt mondják, hogy most sokan abban reménykednek, és erről beszélnek politikusok és a világ vezetői, hogy csak egy technológiaváltást kell megvalósítani, kevesebb káros anyag kerüljön a légkörbe, és akkor a klímakatasztrófa elkerülhető, és a civilizáció összeomlása. És azt írják, hogy ez egy teljesen megtévesztő dolog, szó sincs erről, mert így fogalmaz az egyikük, hogy ez csak akkor lenne lehetséges, ha nagyon rövid idő alatt abszolút radikális változás történne, akkor lehetne megállítani a klímakatasztrófát, és vele együtt az egész civilizáció összeomlását. És mikor a riporter megkérdezi, hogy hát mégis milyen mértékben kéne visszafogni a növekedést, akkor egy olyan döbbenetes számot mond például ez a Szalóci Zsolt, azt mondja, hogy 80-90%-ban kéne visszafogni a növekedést, hogy ebben a véges térben bizonyos számú ember egyszerűen legyen élettere és tudjon létezni, és ez a félelmetes folyamat, ami beindult a természet világában, az leálljon. És aztán hozzáteszi, hogy tulajdonképpen az egész ipari civilizáció iránya rossz volt, erre ma már rájön az ember, mert az ember a maga önző logikájával avatkozott bele a természet finom szisztémájába, és ez most már ilyen átbillenési pontok vannak, és ez egy láncreakció. És igaz, hogyha nagyon rövid idő alatt nagyon radikálisan meg tudná fordítani az ember, akkor meg lehetne állítani, de azt mondják, ehhez nincsen sem igazi akarat, mert hol lehet rávenni az embereket, hogy önként változtassanak, és nincs is más civilizációs szisztéma, amire át lehetne váltani, és nincs is hozzá lehetőség, és nincs hozzá már elég idő. És hát azt mindenki ismeri, hogy milyen időpontokat mondanak, és azt mondják, az emberek nem számolnak vele. De az emberi civilizáció összeomlása, és utána pedig magának az életnek a kiveszése, az nagyon gyorsan is bekövetkezhet, valameddig még húzódhat, de túl sokáig nem, mert a tények ezt mutatják. Nem is tudom, hogy lehet ilyen tudattal élni. Ugye a riporter is azt mondja, hát ha a gyerekeimre nézek, és komolyan veszem azt, amit ön mond, akkor megőrülök, mondja. És valóban ilyen kiszolgáltatott, és nagyon-nagyon súlyos a helyzet, mert azt mindnyájan belátjuk, hogy ez a radikális gyors változás nem fog bekövetkezni, és azt most már mindenki érzékeli, hogy milyen irányba fordulnak a dolgok, és ezek még jobban fölgyorsulhatnak, mert egymást erősítő folyamatokról van szó. És ezen a háttéren milyen nagyon bátorító, mikor azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, tehát azt mondja, nekem van tervem, nekem van megoldásom, noha a tudomány semmit nem lát, semmiféle reális reménységgel bátorítani nem tud. Isten azt mondja, én tudom az én gondolataimat, és ez nem háborúságnak, hanem békességnek gondolat, hogy kívánatos véget adjak nektek. És azt hiszem, akik itt vagyunk, legtöbben tudjuk, hogy mi az isteni ígéret, tulajdonképpen a hihetetlennek látszó dolog az egyetlen reális reménység ma, mert a hihetetlennek látszó dolog tömegek szemében az, hogy egy igazi Deus ex machina, egy isteni beavatkozás történik, a Biblia pedig pont ezt ígéri. Ugye teljesen egybeesik ezeknek a kiváló tudósoknak a tárgyilagos helyzetértékelése azzal, amit a Bibliánkban olvasunk, hogy az emberi történelem beletorkollik, ahogy Jézus mondta, egy olyan nyomorúságos időbe, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem maradhatna meg. Ugye ott olvassuk Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy nem a fejlődés csúcsára érkezik az ember, hanem teljesedik az a törvényszerűség, hogy a bűn, az önzés, az teljességre jutva halált nem. Ez törvényszerűen benne van. Nem azonnal, de teljességre jutva ide vezet. És mi az ígéret, amit mond itt Jézus, hogy de a választottakért megrövidítetnek azok a napok, pontosan egy ilyen természet feletti isteni közbeavatkozással. Sajnos olyan téves gondolatok vannak a szerteszét az emberiség körében, még a keresztények között is, hogy hát az Isten hozza el az ítéletével a világ végét. Nagyon sok ember így, ha lesz világ vége, hát mikor Isten egyszer csak azt mondja, hogy vége, és beleavatkozik. De a Bibliában fordítva olvassuk, a világ végét az ember hozza magára. Egyértelműen ezt mondja, hogy ez hozza el, az emberi bűn, az emberi önzésnek a teljes elvadulása és elhatalmasodása. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mikor én általános iskolás voltam, akkor nekünk azt kellett írni a biológia füzet elejére mottóként, az ember legyőzi a természetet. Hát igen, legyőzi, és vele együtt saját magát is elpusztítja. Tehát ugye ez itt a tény, de Isten azt ígéri, hogy mi hoznánk ugyan magunkra a világ végét, de ő az, aki szabadítóként megjelenik. Sajnos még az úgynevezett apostoli hitvallás sem azt sugallja, amit kellene. Ugye az a bizonyos hiszek egy, sokan ismerik, ugye így kezdődik, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, majdnem minden felekezetnek az Isten tiszteletén kórusban mondják a hívek. De hogy is jelenik meg ebben valamiféle világvége gondolata? Ugye arról szól, hogy Krisztus aztán felment a mennybe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. És erre mit gondol az átlag keresztény? Jaj, dehogy várom én Jézus visszajövetelét, hát beleborzunk, jön ítélni élőket és holtakat. Tehát tisztára ezt erősíti meg, hogy Isten hozza el a világ végét az ítéletével. A Biblia pedig azt mondja, ha ő nem jönne, akkor egyetlen ember sem menekülhetne meg, és ő az, aki megmentőként és szabadítóként érkezik a kritikus pillanatban, hogy ez be ne következzen. És azt is olvassuk a Bibliánkban, hogy Istennek további terve is van. Ez is annyira kiveszett a keresztény köztudatból. Megkérdeznénk 100 vallásos embert, hogy hát mi az üdvösség, mi az az a bizonyos végső szabadulás, akkor ilyen ködös, bizonytalan dolgokat mondanak, a mennyország, az üdvösség, de nem tudom mi az. De a Bibliában egész konkrétan olvassuk, hogy Jézusnak van ez a szabadító, megmentő közbeavatkozása, és utána ő újjáteremti a földet, olyannak, amilyen a teremtéskor volt, igen jó, amilyen a bűneset előtt volt, és újra örökségül adja, de kiknek? Annak a megmentett emberiségnek, akikről így mondja, elméjükbe és szívükbe van írva az Isten törvénye, a bűn törvényével ellentétes törvény, az isteni szeretet törvénye, a másokért élésnek a törvénye. És ez erről olyan nagyon tömören és olyan egyértelműen szólnak az igék. Például Péter második levelében így mondja, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, és milyen nagy szó, így folytatja, amelyben igazság lakozik. Szoktuk mondani, nincs igazság a földön. Olyan döbbenetes ez a reménység, ilyen tömören megfogalmazva, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Lakói is igazak, és az igazság törvénye uralkodik. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassuk el otthon, most frissen a mai Isten tisztelet után valamikor, még a mai napon a 37. Zsoltárt. Ez 3000 éves Zsoltár. De olyan költőiséggel és olyan világos nyelvezettel beszél arról, hogy mi lesz a jelen történelem végén. Ugye Jézus is innét idézte a hegyi beszédben, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ugye olyan fontos kifejezés ez az öröklik. Mert azt olvassuk, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor az ember keze alá adta, és azt mondta, hogy műveljék és őrizzék. És átadta az ember, uralkodjatok az ég madarain, a tengerhalain. Hát amikor az ember aztán a egész gondolkodása átállt a bűntörvényére, ebből egy ilyen önző, tönkretevő uralkodás lett. De amikor Krisztus visszajövetele után az újjáteremtett, a elméjükben, szívükben megváltozott, újjászületett embereknek adja, akkor megint ugyanazt az eredeti tervét állítja vissza. Ugye, ha valaki örököl valamit, akkor azt jelenti, hogy átadják neki önállóan. Újjáteremti a földet, és újra odaadja ennek az új emberiségnek, hogy ki legyen iktatva a bűn, és annak minden következménye, és az ő eredeti tervei megvalósuljanak. Ezért szól Jézus így, hogy én vagyok az alfa és az omega. Ő volt a teremtő, de ő lesz az újjáteremtő is. És visszaadja a földet eredeti rendeltetésének, és örökségül adja a megváltott, megváltozott Isten törvénye szerint élő emberiségnek. És abban olvassuk azt is, hogy láttam elhatalmasodni a gonosz, szétterjeszkedett, mint egy gazdag, lombozatú vadfa, de elmúlt, és ime nincs, kerestem, de nem található. Nagyon-nagyon bátorító és szép Zsoltár ez. De szeretnék azután innét áttérni arra, hogy ez nem csak az egész emberiségre vonatkozóan igaz, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyek felőletek gondolok, és az nem háborúság, meg a békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek, hanem egyénileg is igaz, mindegyikünkre vonatkozóan. Ez olyan nagyon hihetetlennek tűnik, hogy jelenleg van 8 milliárd ember a Földön, és de hát amikor még sokkal kevesebb ember volt a Földön, akkor is hihetetlennek tűnt, hogy Isten minden egyes embert ismer, és mindegyik felől vannak neki gondolatai. És minden embernek tudna egy olyan élettervet adni, és tudná úgy igazgatni az útját, hogy az a legteljesebb és az a legboldogabb élet legyen. Ez olyan hihetetlennek tűnik. Én is emlékszem rá, amikor még csak nagyon kételkedő voltam, és nagyon távol voltam, akkor nekem is olyan átlagos Isten képen volt, hogy hát, ha Isten van, akkor hát először is nagyon messze van, valahol a világ mindenségben, egy kicsit dugzatos, egy kicsit félelmetes is talán, valami ilyesmi. És a legtöbb embernek nincs ennél különb Isten képe. Ez egy ilyen ködös valami, és nincs tovább. És nekem az egyik nagyon elgondolkoztató igen részlet az volt, amikor kezdtem utána nézni azért, mégis mi az a Biblia, meg mi ez az egész, akkor a 139. Zsoltár, emlékszem, mennyire megszólított, amelyben azt írja Dávid, de nem csak önmagáról, hanem általában az emberről, hogy te tudod ülésemet és felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. És akkor úgy hirtelen megütött ez, hogy hát Isten teljesen más, mint a primitíven, vagy csak ilyen emberi fantáziával az ember elgondolja, és úgy szinte beleborzongtam, hogy akkor Isten nem is messze van tőlünk, hanem jobban ismer magunkat, jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. És annyira közel van hozzánk, Pál is ezt mondja, nem? A aténi Areopágoszon, amikor a görögöknek beszélt Istenről, a számukra ismeretlen Istenről, akkor azt mondta, hogy ha kitapogathatnánk őt, jól lehet, nincs messze egyikünktől sem. És akkor engem is elgondolkoztatott, hogy lehetséges, hogy Isten nincs messze egyikünktől sem, hanem ennyire az apró mozzanatokat mindent tud, és a gondolatainkat is messziről érti, de egy kicsit se erőszakos. Ha mi nem igényeljük, észrevétlen marad, nem szól bele az életünkbe, de ott van a közelünkbe. És mindegyikünknek mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és én szeretnék nektek kívánatos véget adni. És az Istennek csak üdv akarata létezik. Megjelent ilyen felfogás, hogy Isten egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra rendelt, de a Bibliában ennek nyomát se találjuk. Istennek csak üdv akarata van, csak béke gondolata van, és kívánsága az emberre vonatkozóan. De így olvassuk a Timóteushoz írt első levélben, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Nincsen más akarata. Minden emberre vonatkozóan ezt akarja, hogy üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És miért nem? Miért nem történik meg ez minden emberre vonatkozóan? Azért, mert Isten ilyennek teremtett minket, és a javunkra és az áldásunkra teremtett ilyennek, hogy szabad választás képességével. Tehát Isten tudja, hogy azzal nem lehet segíteni az emberen, hogyha valamit, akármilyen jót, ő tudja, hogy az jó. De ha mi nem tudjuk, hogy az jó, és nem választjuk azt saját magunknak, akkor azt nem lehet ránk erőltetni. Akkor az ember úgyis fellázadna ellene, és nem válna javára egyáltalán. Szeretnék a 81. Zsoltárból idézni. A 81. Zsoltárban olyan megindító szakaszt találunk, ahol Isten a következőképpen szól. Idézem a 81. Zsoltárból. Milyen érdekes, hogy a mindenható Isten ilyen vágyakozva szól, és ezt mondja, 14. verset olvasom. Ó, ha az én népem hallgatna rám, ha Izrael az én utaimon járna. Az előző versben meg azt mondja, hogy kénytelen, nem tud más tenni, azt mondja, ott hagytam őket szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. De vágyakozva mondja, ó, ha az én népem hallgatna rám, Izrael az én utaimon járna. Azonnal legott megaláznám ellenségeit. És a 17. vers, és megelégíteni őt javabúzával és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Mintha Isten azt mondja, mennyire szeretném, hogy hallgass rám, hogy megtudjad, melyek az én jó gondolataim, amelyeket felőled gondolok. És olyan érdekes a végén, hogy azt mondja, sziklából folyó mézzel töltenélek be. Bizonyára többen emlékeznek rá, hogy amikor az Izrael Egyiptomból vonult az ígéret földje felé, és a pusztában nem találtak vizet, akkor Isten a kősziklából fakasztott nekik vizet. Hát ezt még fölfokozza, ezt a képet, és azt mondja, sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Annyi jóval halmoználak el, ha az én népem hallgatna rám, és az én utaimon járna. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért nem találjuk meg Istent sokszor? Mi hívő ember sem. És sok ember miért nem talál rá Istenre? Erre választ ad nekünk a Jeremiás könyvéből idézett igének a második része. Ugye így olvastuk itt Jeremiás könyve 29. fejezetében. Ezt mondja, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És még egyszer azt mondja, és megtaláltok engem, azt mondja az Úr. Tehát lehet az ember olyan állapotban, hogy egyáltalán nem is keresi Istent. Ezt sem fogja Isten erőltetni. De valójában rengeteg okunk van, hogy keressük az Istent. Hogy ne induljunk ki abból, hogy milyen Isten képek, Isten felfogások léteznek, hanem saját magunk akarjunk meggyőzni, kicsoda Isten a valóság, létezik-e egyáltalán, és hogy kicsoda ő a valóságban. És azt mondja, a kerestek engem, és akkor találtok meg, ha teljes szívetekből kerestek engem. Hát ez a titok, hogy Isten teljes szívből keresni. Határozottan ígéri, kétszer is mondja, hogy akik teljes szívből keresik, azok meg fogják találni. Hát hogyan lehet Istent keresni nem teljes szívből? Azt mondhatjuk, hogy ugye Istent látni nem láthatjuk, tehát elsősorban az imádság az, amiben Istent meg lehet találni, aztán az imádság nyomán, meg a saját életünknek a történéseiben, és a bennünk végbe menő átalakulásban. De imádkozni háromféleképpen lehet. Lehet imádkozni komolytalanul, lehet imádkozni kétszívűen, Jakab apostol használja ezt a kifejezést, és lehet teljes szívből imádkozni. És Isten azt ígéri, ha teljes szívből kerestek engem, akkor megtaláltok. És újra ráerősít, akkor megtaláltok engem. Milyen az, amikor komolytalanul keresi az ember Istent? A legkomolyabb hívő emberek is belecsúszhatnak ebbe, ha mondjuk olyan megszokott módon imádkozik. Csak úgy mond valamit, de nem gondol arra, hogy ő most valakihez beszél, és ki az, akihez beszél, hanem csak elmondja maga kívánságait. Lehet valaki, aki egyáltalán nem is vallásos, azt mondja, hát talán használ, esetleg használ, bajban vagyok. És akkor csak elmond, amit hallott másoktól, vagy valamit, amit gondol, de abszolút nem tudatosul benne, hogy ő most kihez szól. És hogy ő egy valóságosra létező valakihez beszél, hogy nem a levegőbe szól. Ugye Jézus mondott ilyet a kortársainak, azt mondta nekik, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. A Bibliában a szív, az nem az érzelmeket jelenti az átvitt értelemben, vagy szív, mint ahogy magyar nyelvünkben általában csak az érzelmekre értjük az átvitt értelemben, vagy szív szót, hanem az ember teljes személyiségét benne, az intellektusát, a gondolkodását, a lelkismeret működését, a választási képességét, az érzelmeit is, de a teljes emberi személyiséget. És amikor azt mondja, hogy teljes szívetekből kerestek, akkor azt jelenti, hogy az egész lényével, minden módon, értelmével is, értelmesen is, és erkölcsi megfontolással is, és érzelmeivel is. Tehát, hogy így mondjam, Istennel nem lehet játszani, nem lehet szíre szóra idézni, meg a magunk kívánságai szerint formálni, ő erkölcsi lény. És azt mondja, hogy akkor találtok meg, ha teljes szívetekből kerestek. Tehát a komolytalan az, amikor az ember csak elmond valamilyen kérést, ilyen magában azt mondja, hogy hát ha használ, talán használ. Erre nem várhatjuk, hogy megtaláljuk Istent. A második lehetőség, hogy az ember két szívűen kéri Istent. Ahogy említettem, Jakab apostol használja ezt a kifejezést, amikor az ember beszél Istenhez, de közben ide-oda kószálnak a gondolatai, vagy kéri tőle, hogy mondjuk szabadítsa meg egy rossz tulajdonságától, de belül magában azt érzi, de azért még nem ma, én igazából ettől nem akarok megszabadulni, vagy megválni. Tehát mond valamit a szájával, de közben az érzelmei, a gondolatai egy másik síkon járnak, és nincs igazán teljes személyiségével benne, amit imádságában Istentől kér. És milyen az, amikor teljes szívéből kér? Az az, amikor értelemmel is, amikor erkölcsi megfontolással is, érzelmeivel is. De az biztos, hogy ehhez kell, hogy legyen valamilyen Isten képünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy addig el se kezdjünk imádkozni, míg előbb magunkban nem realizáljuk, hogy kihez is szólunk. Tehát idézzük fel, hogy most Jézus ilyet mondott, ugye ezt amikor a hegyi beszédben imádkozni tanította a tanítványait, azt mondta, te mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, és válaszol neked nyilvánvalóan. Tehát amikor azt mondja, menj be a belső szobádba, csukd be ajtódat utána, ezt nem feltétlenül szó szerint kell értenünk, lehet ez a természet csendjében is bárhol, de egy biztos, hogy az embernek befelé kell fordulnia, őszinteségre, teljes őszinteségre kell hangolnia magát, tehát saját magával is őszintének kell lennie, tisztáznia, rendeznie kell a gondolatait, és becsukni az ajtót mögötte, kizárni a gondokat, elhessegetni a pörgő hétköznapi életnek a gondjait, és teljes szívbeli koncentrációval most komolyan venni azt, amit Jézus mondott, hogy ő titkon néz, én nem látom őt, de ez egy titokzatos csoda az imádság, hogyha nem kell hozzá semmilyen technikai berendezés, egy parányi földi ember, ha a világ mindenség Istenével, teremtőjével és fenntartójával beszélni akar, és ezt teljes szívéből gondolja, akkor ez a titokzatos kapcsolat létrejön. De akkor az embernek komolyan kell vennie, hogy ő engem titkon néz. Én nem látom őt, de ő rám figyel, mintha több teremtmény nem lenne, és én hozzá beszél. És óriási előny az, ha az írás alapján ismerjük az Isten, tudjuk azt, hogy ő igazság és szeretet, igazság és kegyelem, tökéletes harmóniában, tökéletes egységben. Tehát soha nem fog megalkudni a bűneinkkel, soha se fog nekünk hízelegni, soha se lesz elnéző a mi rossz dolgainkkal, de ugyanakkor tele van kegyelemmel és segíteni akarással, és bár minden tud rólunk, nem megvet minket, hanem mindenképpen segíteni, megmenteni szeretne. Érti a titkos gondolatainkat is, és felkínálja nekünk a segítségét. Tehát legyen egy Isten kép előttünk, amikor imádkozni kezdünk. És ez minél inkább a Szentíráson alapul, azon a hiteles önkinyilatkoztatáson, amit maga adott magáról, annál jobban a helyén van. Aztán rendezzük a gondolatainkat, a céljainkat, tisztázzuk saját magunk előtt, mit is akarunk, mit is kérünk, vizsgáljuk meg, hogy az megegyezik-e az igazság igéjével. Azt is vizsgáljuk meg, hogy nincs-e valami ilyen megbánatlan, rossz dolog az életünkben, nem is ítélünk el, amiben ki akarunk tartani, mert ez kizárja azt, hogy az Isten meghallgathasson. Tehát egy nagyon komoly lelki-szellemi koncentrációt kíván az igazi imádság. De azt mondja, ha teljes szívetekből kerestek, ha így kezdtek imádkozni, és komolyan veszitek, akkor megtaláltuk engem. És nem csak az imádságban nyeri el az ember azt a bizonyosságot, hogy Isten figyelt rám, Isten meghallgatott, hanem utána az életünk további történéseiben, abban, ahogyan belülről minket formál, és ahogyan az életünk dolgaiban a segítségével ott van, és átsegít a nehézségeken, és olyan megoldásokat hoz, hogy szemünk szánk csodálkozva marad. Tehát én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a nagyon bátorító és vigasztaló igét, amely az egész emberiségre vonatkozik, de minden egyes emberre is jól az emlékezetünkbe véssük. Ezt mondja Isten, hogy ő nem közömbös sem az egész emberiség iránt, akkor is, ha az ember fellázadt ellene, és gazdát cserélt, és a bűn lázadása oldalára állt, és az egyes ember iránt sem. Mindegyikünk felől van gondolata, és van jó terve. Ja, tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. De erőszakkal nem avatkozhat bele az életünkbe, ezt ne is várjuk tőle. Ha mi nem igényeljük, ha mi nem keressük, ha mi nem teljes szívünkből keressük, akkor nem fogjuk megtalálni. De ha keressük, és teljes szívünkből kérjük őt, akkor itt a határozott ígéret, hogy megtaláltok engem. És én úgy gondolom, hogy az egyik nagy problémánk ma, hogy annyira túlzsúfolt lett az életünk programmal, feladatokkal, és olyan nagy pörgésben vagyunk benne mindnyájan, hogy nagyon nehezen találunk módot arra, hogy teljes szívünkből keressük az Isten. Hogy tényleg így, hogy bemegyek a belső szobába, becsukom az ajtót utánam, és most komolyan veszem, hogy ő létezik, komolyan veszem, miket ígért, komolyan veszem, hogy milyennek mutatkozik be, és megpróbálom kiönteni előtte a szívemet, mint a vizet. Az emberek tervezik most a nyaralásukat, nem tudom, ki mit tervez. Ez egy olyan divat lett, hogy ide-oda röpködni, minél szenzációsabb turista utakat tenni. Én azt gondolom, az lenne a legfontosabb, hogy akárhogy is tervezi az ember a szabadságát, de legyen benne olyan, amikor elcsendesedhet, amikor nyugalomban van. Mert erre van a legnagyobb szükségünk. És nem is kell ehhez nyaralás, hanem igazából az az igazi, hogy a hétköznapi életünkben mindig tervezzünk, mindig kérdezzük azt, hogy ma, meg ezen a héten, én mikor tudok valahogy úgy elvonulni, hogy rendezzem a gondolataimat, hogy keressem az Istent, és eljussak odáig, hogy teljes szívből keresem. Mert ha ide eljutunk, egészen megváltozik minden. Ahogyan példabeszédek könyvében mondja, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Nagyon félreértjük ezt az igét, ha azt mondja, hogy mondjunk le az értelmünkről, mert azt mondja, éppen, hogy teljes elménkből bízzunk benne, miután megismertük. És hogy folytatja? Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Egy hívő embernek ez fontos. Ezt igényli, hogy minden útjában megismerje az Istent, hogy az Isten tényleg vele van, hogy tényleg igazgatja az ő útjait. És ez egy óriási biztonság és boldogság, ha azt látjuk, hogy minden utunkban megismerjük, ott van körülöttünk, igazgatja az útjainkat. De ez csak akkor történik meg, ha teljes szívünkből keressük és megtaláljuk. És én szívemből kívánom, hogy vágyakozzunk erre a tapasztalatra, és el is nyerjük ezt a tapasztalatot, hogy megtaláljuk őt személyesen, hogy ér rám is érvényes, hogy gondolatai vannak belőlem is, és az én útjaimat is fogja igazgatni, ha én igényelem is kérem. Isten őrizze meg az ő igéjét, és ezt a nagy ígéretet számunkra, és akkor se essünk kétségbe, ha akármilyen rossz híreket hallunk a világ állapota és a jövő bonyodalmai felől, mindig jusson eszünkbe, Istennek megvannak a gondolatai, és kívánatos véget fog adni, és az ígéretei biztosak. Tehát ne összeomlást és sötétséget lássunk magunk előtt, hanem a végső szabadításnak a nagy ígéretét. Amen.